hanem inkább most áttérünk akkor a felnőtteknek a történetére, bár a gyerek történetet úgy vettem észre, hogy általában a felnőttek legalább annyira szeretik, mint a gyerekek. Hát a többieknek nem volt most elég kitartásuk, de hát félfülle hallották a gyerekek jók ebben, hogy félfülle is hallgatják azt, amit a felnőttek mondanak. Korunk egyik pestiséről szeretnék beszélni nektek. Tudom, hogy ez így nagy kijelentésnek ad, de a végére azt gondolom, meg fogjátok érteni, hogy miért gondolom azt, hogy az, amiről ma beszélek, az a korunk egyik pestise, mégpedig a hit egyik pestise tulajdonképpen. Tehát nem a világról, mint önmagáról szeretnék beszélni, hanem a hívő ember egyik nagy problémájáról, amit úgy hívnak, hogy racionalitás. Szemben azzal, ami a Bibliában van, amit úgy hívnak, hogy, és nem tudom, ez így jó hallatszik, mert ami szemben a Bibliában, amit úgy hívunk, hogy irracionalitás. Vagyis a racionális földhöz ragadt hit szemben a Bibliával, amelyik nagyon-nagyon messze esik attól a földhöz ragadt hittől, amit ma egyre inkább gyakorol a hívők közössége. Egy példával, hogy értessem meg, hogy mi az, amiről igazán beszélek, mi az, amit igazán érteni kell ez alatt, a racionális és irracionális alatt. Minden évben, amikor elérkezik a karácsony, akkor újra és újra fellángolnak a viták, hogy mikor született Jézus. Egyáltalán a karácsonyi történet körül lévő viták. Most az egyik vita pont, hogy mi volt a betlehemi csillag. És hát a betlehemi csillagról nagyon sokféle, hogy mondjam ki újra ezt a szót, racionális megoldást kínálnak nekünk ilyenkor. Újra és újra olvashatok arról, hogy a betlehemi csillag az csillagegyüttállás volt tulajdonképpen, vagy a bolygó együttállás, a Jupiter, Saturnus, én nem is tudom, miket szoktak mondani, vagy a betlehemi csillag tulajdonképpen egy üstökös volt, vagy bármilyen csillagászati jelenség, és rendkívül komoly erőfeszítéseket tesznek emberek, hogy csillagászati matematikai módszerekkel megpróbáljanak valami csillagászati eredményt kimutatni, hogy mi lehetett a betlehemi csillag. Mi a probléma ezzel? Ha elolvassuk a történetet, és most nem tudom elemezni, nincs rá idő, de érdemes lesz majd otthon, ezek után elolvashatok újra a történetet. Ha elolvassátok a betlehemi csillagról szóló történetet, tehát az egyetlen beszámolót tulajdonképpen, amiben feljegyzése kell a történet, akkor mit látunk? Azt látjuk, azt mondják a babiloni bölcsek, hiszen napkeleti bölcsek tulajdonképpen babiloni bölcsek, akik csak érdekességképpen mondom, hogy tudjátok-e, hogy honnan van egyáltalán Biblia ismeretük Dánieltől. Dániel ugyanis, miután megfejti Nabukodon az álmát, és a bölcsek fejévé választják, vagy jelölik ki, hiszen a király jelöli ki a bölcsek fejévé. Történelmileg úgy tudjuk, hogy utána profétai iskolát is alapít Babilonban, és a meglévő babiloni tanulmányok mellett kínálta tulajdonképpen az Isten ismeretet. És ez az Isten ismeret tovább megmarad. És mit olvashatunk ezektől a bölcsektől? Ezek a babiloni bölcsek azt mondják, hogy láttuk az ő csillagát. Na most ez a láttuk az ő csillagát, ezt ne úgy kell elképzelni, hogy most láttak valamit az égen, és gyorsan felültek a legközelebbi expresszre, összepakolták a kis motyójukat, összepakolták a bőröndjüket, hanem egy kicsit úgy kell elképzelni a dolgot, hogy eltelt néhány hét. Ugyanis Babilonból Jeruzsálembe elmenni, ez nem egy egyszerű út volt. Sokszor halljuk ezt, hogy három királyok, meg három bölcs. Nem, ez egy minimum kisebb karaván volt, amely elindult reprezentatív emberekkel Babilonból. Néhány hét felkészülés után valószínűleg, és több hetet tartott maga az út is, gyakorlatilag mire megérkeztek, de a következő érdekes pont az, hogy miért mennek Jeruzsálembe, tudjátok-e? Most többen mondták, nem biztos, hogy értettem. Biztos? Nem. Igen, bocsánat, igen. Azért mentek Jeruzsálembe, nem, bocsánat, nem azért. Hát mi, hogy olvassátok a történetet? De miért? Mit olvastok a történetben? Nem. Nem. Azért mennek Jeruzsálembe, még mielőtt kibarokóbázzák, mert fogalmuk sincs, hol születik meg a király. Értitek? Ugyanis, ha elolvastatok a történetet, akkor miért mennek Jeruzsálembe? Hogy megkérdezzék, hogy hol kell megszületnie a királynak. Ugyanis fogalmuk sincs, hogy hol születik meg a király. De miért nincs fogalmuk? Ezen gondolkodtatok-e már? Hát nem gondolkodtatok, mert azt sem gondoltátok még végig, hogy miért mennek Jeruzsálembe. Jeruzsálem természetesen az akkori tudás központja, mármint a zsidó bölcsességek központja. Én is oda mentem volna, ha nem tudom, hogy hol kell meglátogatnom a születendő királyt. Jeruzsálembe mentem volna. Nem azért, mert ott fog megszületni, ez nagyon lényeges pont, hanem hogy ott tudom megkérdezni. Ott biztos vannak majd, akik tudják. Utána hogyan folytatódik a történet? Ott elmondják nekik, hogy Betlehemben, mert ez van megírva. Emlékeztek rá? Hogy folytatódik a történet? És akkor látták a csillagát. Újra feltűnik tulajdonképpen a csillag, ez az érdekessége a történetnek. És ez a csillag aztán elvezeti őket egészen odáig, hogy megáll Jézus születésének a helye fölött, és akkor már tudják, hogy hol kell menni, és azt is olvasjuk, hogy nagyon örülnek ennek. Pontosan azért örülnek ennyire, ezért van ilyen egyértelműen kifejezve az öröm a történetben, mert volt egy zavar a történetben, feltűnik a csillag, tudják, hogy, mit jelent ez, és utána nincs csillag. Gondoljátok majd otthon végig újra ezt a történetet. Nincs csillag egész addig, amíg meg nem tudják. Jeruzsálembe tűnik fel újra a csillag, amelyik aztán nagyon furcsán viselkedik, ugyanis gyalog tempóban vezeti őket. És végül megáll a fölött, a hely fölött, ahol meg kell születnie, vagy már pontosabban meg is született a Mesiás. Most a helyzet a következő. Nincs semmilyen olyan csillagászati jelenség, amely ezeknek a kritériumoknak eleget tudna tenni. Nincs. Sem olyan még lehet, mert bolygó együttállást például szokták az alapján, hogy igen, hogy volt egy együttállás, néhány hónap múlva megint volt egy együttállás, de olyan, amelyik ennek az egész történetnek eleget tudna tenni, nincs. Mit mond Ellen White? Angyalok voltak. Mit akarok ezzel az egésszel mondani? Engem megdöbbent az, hogy a kereszténység jelentős része, sőt a zsidó, messiás hívő zsidók jelentős része, akkor éri el örömének a csúcsát ennek a történetnek a kapcsán, ha végre találunk egy hihető emberi magyarázatot a jelenségre. Na ezt hívom én racionalitásnak. Amikor elhitetjük magunkkal, hogy végre meg tudtuk magyarázni, és most már boldogok vagyunk. Ugyanis mi történik ekkor? Mi a probléma vele? Az összes emberi magyarázatnak a lényege, hogy kizárjuk eközbe a történetből az Istent. Kizárjuk az angyalokat, amit mondtál, amit Ellen White is ír az angyalokról. Kizárjuk azt, hogy Isten valami olyasmit csinált, amit nem csak, hogy nem lehet, de nem is kell földi, emberi gondolatokkal megmagyarázni. És mégis eljutott a kereszténység ma oda, hogy a Biblia, amelyik hemzseg az irracionalitástól, hemzseg a természet fölötti jelenségektől, már csak akkor örül igazán, ha végre kizárhatja a történetekből az Istent, ha demisztifikálhatja a történeteket, és egy olyan történetet hozhat létre, ami végig elejétől kezdve a végéig emberi fejjel is megérthető. Csak hogy ebben a pillanatban ez már nem a bibliai történet. Ugyanis a Bibliában, hogyha ezeket a részleteket mind tovább gondolod egy-egy történetnél, akkor mindig ki fog derülni, hogy egy emberi magyarázat legtöbb esetben csak úgy lehetséges, ha valamit kihagysz az eredeti történetből. Mintha már félnénk az irracionalitástól, és félnénk attól, hogy az Isten túl természet feletti. Csak hogy a régi ember még tudott valami nagyon fontosat. Azt, hogy a világ tulajdonképpen két részből áll. Már a klasszikus filozófia is teljesen egyértelműen beszél róla, hogy a világ két részből áll. A teremtő, aki mind minőségében, mind mindenben tulajdonképpen eltér attól, amit itt látunk, ami teremtett. Aki létrehozta, mint másodlagos dolgot, és ez egy fontos dolog, hogy nem magától értető, hanem létrehozta, a Bibliában ez van, létrehozta, mint másodlagos dolgot a teremtettséget. És így a világ tulajdonképpen kétféle működésben van jelen. Az egyik az a teremtett világnak a törvényei, a fizikája, a biológiája, a molekuláris biológia és a mindenféle, amit Isten egészen elképesztő logikával összeállított, és egy ilyen mindennel összefüggő világot hozott létre, ami tökéletesen működik, még majdnem tökéletesen akkor is, amikor a bűn beszennyezte. És a régi ember tudott még valamit. Azt ugyanis, hogy a világban ott van a maga mindentől való függetlenségével, világ fölöttiségével Isten, aki nem csak eltér a világtól, hanem időnként belenyúl, vagy ide jön, vagy mikor, hogy beleszól a mi téri és idői teremtett világunkba, és cselekszik. Mégpedig úgy, ahogy ő akar. Őt nem köti a fizika, őt nem köti a biológia, őt nem köti a kémia, őt nem köti semmi olyan természeti törvény, ami bennünket, meg a világunkat köt, ami a teremtettségnek értelmet ad, értelmes működést, viszont ő fölötte áll ennek. És nem szükséges semmit használnia tulajdonképpen abból, ami a teremtett világban van, ahhoz, hogy bármit csináljon. Ő független, vagy úgy szoktuk mondani, hogy szuverén a világ fölött. És a Biblia ezt a kettősséget mutatja be nekünk. A racionális hit, amely pedig demisztifikálja a bibliai történeteket, ami mindenáron az agyával, az emberi ésszel, a rációval, ezért hívjuk racionalitásnak, az ésszel igyekszik megérteni azt, ami a Bibliában van, az szükségképpen ki kell, hogy tagadja ebből a történetekből az Istent. Miközben az Isten továbbra is ott van, mindegy, hogy hányadik században élünk, mindegy, hogy mennyire mondjuk modernnek a világunkat, az Isten továbbra is ott van. És tudjátok, én biztos vagyok benne, hogy nem szívleli a földhöz ragadt hitet. Nem, hogy nem szívleli, idegen tőle. A Biblia tele van elejétől a végéig irracionális történetekkel. Gondoljatok csak a 10 csapásra Egyiptomban. Persze, néhányszor a történetekben megjelennek fizikai dolgok. Például, hogy a szelek hajtották például a sáskákat, nem? De komolyan elhiszük, hogy a szelekkel magyarázható a sáskajárás, ami Egyiptomban történt. Tehát időnként ez az Isten felhasznál dolgokat a világunkból. De az nem azt jelenti, hogy teljes egészében magyarázható a történet az Isten nélkül. Értitek? A Jordán szétválasztása. Valóban beomlott volna a Jordán és elterelődött. Mert akkor érzik jól magukat keresztények, hogyha ezt hihetik. Nem. Ott az Isten megállította. A tenger szétválasztása. Ott is az Isten a szeleket használja, de valóban a szelekkel magyarázható, hogy falakban álltak a hullámok. Falakban állt a víz, több száz méteres víz falak, már magasságra több száz méteres vízfalak. El tudjátok ezt képzelni, hogy ezt szelek tudják csinálni? Akkor a szelek kellenének hozzá, hogy Izraelt másodperceken belül mindenestől elsodorta volna. Értitek? Mivel magyarázzuk a füstoszlopot, meg a tűzoszlopot éjjel a 40 éves pusztai vándorlásban? Mivel magyarázzuk Jerikó falainak a leomlását? Persze tudom, jól hangzik, hogy jött hirtelen, pont akkor, pont időben, és még néha azt is hallom, hogy ez is csoda, hogy pont akkor a földrengés. Tényleg azt hiszük, hogy ezzel meg tudjuk magyarázni az Isten csodáját? Értitek? Ott van Jézus csodatételeinek a sokasága. Nem, Lázár nem volt tetsz halott. Értitek? Lázár halott volt. Egy tetsz halottnak a negyedik napon nincs hullaszaga. neki volt. Magyarul oszlásnak indult. Csak Istennel lehet magyarázni. És a régi ember jól tudta, hogy vannak dolgok, amit csak Istennel szabad és lehet magyarázni. Még akkor is, ha vannak földi vetületei, mint a szél, vagy bármi más. A Biblia talán legirracionálisabb történetét szeretném nektek felolvasni, Márk evangéliuma 11. fejezetéből. És hogy mit tanít ez tulajdonképpen nekünk? Márk evangéliuma 11. fejezetében a fügefa példázata. Másnap pedig elhagyták Betániát, ahogy elhagyták Betániát, megéhezett, és meglátva messziről egy zöldelő fügefát, oda ment, hát ha talál rajta valamit. Ja, nem mondtam, 11. fejezet 12. versétől olvasom, elnézést. Messziről zöldelő fügefát meglátta, oda ment, hát ha talál rajta valamit, és odaérve levélen kívül más nem talált rajta, mert még nem volt itt a fügeérés ideje. Hogy Jézus azt mondta a fának, soha többé ne egyik róla gyümölcsöt senki, és hallották ezt a tanítványai. Ismeritek a történetet, majd még olvasom tovább, csak szeretném, ha megéreznétek ezeket az irracionális pillanatokat ebben a történetben. A történet kerete az, hogy utolsó jeruzsálemi útjára megy Jézus. Körülbelül egy 70-80 ezres város volt abban az időben Jeruzsálem. Ekkor húsvétra készülnek, ami azt jelentette, hogy 200-250 ezerre duzzadt föl tulajdonképpen a város körülbelül. És meg sokszorozódott, meg 3-4 szereződött ilyenkor a tömeg. És hát Jézus egyébként is szeretett így ismerősöknél kívül tartózkodni. Így megy Betániából gyakorlatilag aznap Jeruzsálembe. És hát éhes, és ott az a bizonyos fügefa. Hadd kérdezzem már tőletek, van-e fügefátok? Nekem is van. Gyönyörű nagy fügefa, most sajnos alig van rajta valami. Van egy pár, még nem érett meg, de van, de még most kevés. Tavaly rengeteg, 38 üveg lekvárt tettünk erről, mert már nem tudtuk enni. Hadd kérdezzem már meg, 2 hónappal ezelőtt oda mentetek-e, hogy szedjetek róla valamit? De miért nem? Mert tudtad, hogy nem kell, hogy legyen, nem? A fügefa az egy furcsa valami, mert kétszer terem egy évben. Ugye? Akinek van, az tudja, hogy tavasszal is, pontosabban nyár elején, meg ősszel, egész késő novemberig, a miénk legalábbis novemberben hozza az utolsó gyümölcseit. Nekem eszembe nem jutna februárban a fügefáról, vagy márciusban, mondjuk húsvét időszak, március-április magassága a mi naptárunk szerint. És gondolom, ti sem akartátok fügét szerezni. Jézus nem tudta. Ez az első irracionális pontja a történetek. Jézus nem tudja, mikor érik a füge. Ő egy helyi kézműves családból származó falusi gyerek. Biztos vagyok benne, hogy mindenütt volt fügefa egész Izraelben. Pontosan tudták. Az egy kedvelt gyümölcs volt. Mindenki tudta, hogy a magyar gyerekek mindig tudják, vagy legalábbis a régiek még tudták, hogy mikor érik az alma. Ők pontosan tudták, mikor érik a füge. Miért megy fügét szedni Jézus fügeérésen kívül? Hiszen szegény fügefa csak azt csinálta, ami a dolga. Éppen nem érett rajta füge, mert majd nem kellett, hogy érjen rajta füge. Miért akar Jézus fügét szedni a fügefáról? Gondolkodtatok-e már ezen? Egy biztos, Jézus tudja, mikor érik a füge. Jézus soha nem téved, soha nem nyúl mellé, soha nem viccelő, nem egy influencer, aki most valami nagyot akar csinálni, hogy majd csodálják, meg gyűjtse a lájkokat, mint hogy ma csinálják. Történet ezzel kezdődik, hogy Jézus tanítani akar valamit. Értitek? Jézus ezzel is tanítani akar valamit, és erről fogunk ma beszélni. A következő irracionális pontja a történetnek az, hogy Jézus ezek után megátkozza ezt a fát. Szegény fát, amelyik tulajdonképpen egy történet miatt fel van áldozva, miközben semmi problémája ennek a fának, mert érthető, amikor a vincellél példázatában egy egyébként teremni egy olyan fát végül ki akarnak vágni, amelyik már éveken keresztül nem terem, akkor a vincellérnek igaza van, ha jó, még adjunk neki egy évet, még meg kell kapálni, még meg kell terágyazni, hát ha jövőre mégis helyre jön, láttunk már ilyet. Itt semmi ilyesmi nem történik. És a fa, olvassuk tovább, mi történik, azt ilyen, itt most kihagyjuk a 15. verstől és a 20. verstől folytatjuk, azt mondja, reggel pedig, ahogy elmentek a fügefa mellett, látták, hogy az gyökerestől kiszáradt. Ez a harmadik irracionális pontja a történetnek, mert én még mindig azt láttam, hogy a gyökerestől kiszáradt, ez arra utal, hogy teljesen elszáradt ez a fa. Csak hogy egy rendes fa nem csinál ilyet. Ezért ez a harmadik irracionális pontja a történetnek. Ugyanis egy fát, ha kivágnak, az még akár heteken keresztül képes zöldelni. De legalábbis maximum lekonyulnak a levelek másnap reggelig. És nem, hiszen másnap reggelig volt csak ideje rá. Gyökerestől kiszáradt. Vagyis itt valami természet fölötti történt, és ez rögtön fel is tűnik a tanítványoknak, mégpedig valószínűleg ő bennük is fölmerül a kérdés, és innentől kezdve valószínűleg egyre inkább üt Jézusnak az a tanítása, amit ezzel az egészéről akart mondani, hiszen egy fügefa még csinálja a dolgát, ahogy kell, másnapra gyökerestől kiszárad, és a tanítványok fejében nem áll össze a kép, hogy hogy jön most. Az a Jézus, aki mindig csak gyógyít. Most miért átkozta meg ezt a fát, amelyik szegény, amelyiken fogott az átok? És Péter visszaemlékezve azt mondja neki, mondom a 21. verstől, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. És Jézus így válaszolt. Higgyetek Istenben. Na most itt egy pillanatban még megállnék. A higgyetek Istenben, nem tudom, tudjátok-e, de az Ószövetségben a higgyetek szó nem nagyon fordul elő. Nem tudom, hogy tudtátok-e. Maga a hit szó nem nagyon fordul elő az Ószövetségben. Mi van helyette? Ezt tudjuk-e? A bizalom. Így van. Az Ószövetségben mindig a bizalom szó szerepel gyakorlatilag ott, ahol mi most hitet mondunk az Új Szövetségben. Egyébként rosszul csináljuk, mégpedig azért, mert a hit szó, főleg magyarul nem igazán azt fedi le, amit a bizalom szó. Bár a pisztis görög szó jelenti mind a kettőt, mégis valahogy a hit vált uralkodóvá a Bibliánkban. Mi a probléma a hittel? Azon kívül, amit Jakab mond, hogy az ördögök is hisznek és rettegnek. Csak hogy mondjak egy példát? Egy vizsgálatban megkérdezték magyaroktól, hogy hisznek-e az Istenben? Szerintetek hány százalék hisz az Istenben önbevallás szerint? Mennyi? 56 mondta ezt abban az adott kutatásban, de a szociológus az egy huncut alkat, és megkérdezték tőlük, mennyire biztosak benne. Szerintetek hányan voltak biztosak abban, hogy tényleg hisznek? 3? 26? Na ez a probléma a hit szóval, ahogy Jakab is mondja, az ördögök is hisznek és rettegnek. Jézus, amikor azt mondja, hogy bízzatok az Istenben, nem erről a hitről beszél. Jézus, amikor a hitről beszél, vagy inkább hadd mondjam már azt, hogy a bizalomról, jó? Mert ez jobban lefedi azt tulajdonképpen, ami a Bibliában, hogy bízzatok az Istenben. Valami ilyesmiről beszél, a gazdag ifjú történetében oda megy egy szuperzsidó Jézushoz. Ő egy szuperzsidó a tanítványok szemében. Ő maga mondja, hogy gyerekkorától megtartott mindent, Jézus nem is vonja kétségbe egyébként, ha megnézitek a történetet, hogy ő tényleg gyerekkorától megtartott mindent. És ezek után, egyébként ráadásul Ábrahám fia, tehát ismerjük a Talmudból, meg még az előzetes, meg a Talmud előtti íratokból azokat, hogy hogyan gondolkodtak a zsidók a zsidókról. Egy ilyen embernek gyakorlatilag gyerekkorától bérlete van a mennybe. Szó szerint. Mégpedig elidegeníthetetlen bérlete van a mennybe. Ő egy szuper zsidó. És akkor oda megy Jézushoz, és Jézus mégis azt mondja neki, hogy van fogyatkozásod. Ez persze elszomorodik, mert a legkevésbé erre számított, és elkullog. És Jézus, amit mond, hogy bizonyos azok milyen nehezen mennek be a mennyek országába, kimond valamit, ami teljesen összezavarja a tanítványoknak. Tanítványokat. Egy szuper zsidónak nincs bérlete a mennyországba. Hiszen ezt mondja. hogy hiába gazdag, hiába tartotta meg gyerekkorától volt. Ja, és a gazdagság egyébként az az Isten áldásának a jele volt a zsidóknál, tehát ha valaki gazdag volt, le se tudta tagadni, hogy ő üdvözülni fog, ha zsidó. Értitek? Mert hogy ő az Isten kegyeltje volt tulajdonképpen. És ő meg gyerekkorától, tehát ilyen családban született, egy nagyon kegyelt család is. Ezek után nem megy be. És Péterék összezavarodnak teljesen, és amikor összezavarodnak, akkor Péter föl is teszi a kérdést, hogy ki üdvözülhet akkor. És emlékeztek, mint ma Jézus? Embernek lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Még akár úgy is elhangozhatott, hogy bízzatok abban, aki az Isten. Mert bár az embernél lehetetlen dolgok vannak egy halom, tele van az életetek lehetetlen dologgal, és a leglehetetlenebb a mennybe jutnotok. De csak addig, amíg rajtatok múlik. Mondja ezt Jézus tulajdonképpen a tanítványoknak. Mert Istennél viszont minden lehetséges, és ebben megnyugszanak a tanítványok, mert rájönnek, hogy még ha nem is szuper zsidók, mint a gazdag ifjú. Van olyan út, amelyik tényleg a mennybe vezet. És Jézus erről beszél, amikor a tanítványoknak azt mondja, hogy bízzatok az Istenben. Szóval bízzatok az Istenben. És most nézzetek mindössze, mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és vesd magad a tengerbe, és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgéstekben kértek, és meg lesz az nektek. Ez a következő, ha jól számoltam, ötödik irracionális pontja a történetnek. Mi értelme van annak, hogy beleparancsoljunk egy hegyet a tengerbe? Az égvilágon semmi értelme nincs. Ha jól emlékszem, a Rábán jöttem át, nem olyan sokkal Szombathely előtt. Mi értelme lenne annak, ott Sümeg nem is olyan messze van az a szép sümegi vulkános kúp, vagy vulkánkúp, vagy nem is tudom milyen pontos neve, hogy a vár. Mi értelme lenne annak, ha valamelyikötök beleparancsolná a Rábába? Semmi. Jézus nem is csinál soha ilyet, mert nem is akarja, hogy beleparancsoljuk a hegyeket a tengerbe. De valami mást akart, és itt jön a tanításnak a lényege. Amit a testőrő most kimondott, nem hallottátok, én igen. Hogy a lehetetlen dolgok is lehetségesek. És Jézus az utolsó Jeruzsálemi útján még valami utolsó, nagyon fontos tanítást akar adni nekik, hogy nem az számít, hogy meddig tart a képzelőerőnk. Hogy mit tudunk elképzelni az Istenről, hogy mennyire nagynak és bölcsnek és fantasztikusnak tudjuk elképzelni az Istent, mert ha Istenért nincs lehetetlen, az azt jelenti, hogy minden emberi elképzelést képes felülmúlni. És Istennek, és Jézus azt mondja, hogy ti ebbe az Istenbe higgyetek. Nem abba az Istenbe, akinek meg kell magyaráznia a cselekedet, aki csak úgy tud bármit csinálni ezen a földön, hogy valami fizikai törvényre van szüksége, és hogy erőlködnie kell a szelekkel, meg a mit tudom én mi, hanem abban az Istenben, akinek bármi lehetséges. És tudjátok, hogy miért most mondja el ezt a dolgot nekik? Mert most jön majd a legnagyobb dolog, amit el kell majd hinniük, amiben bízniuk kell. Mert az addig oké, hogy feltámasztja a halottakat. Akármilyen furcsa, addig oké. A zsidó bölcsességi irodalom már Jézus erőt is tele van rabbiknak ilyen csodatételeivel. Ez olyan, mint a szentek legendája a katolikus egyházban, hogy megvan a zsidóknak is ez a legendárium a tulajdonképpen. Mindenféle csodákkal, mondhatnám így. Nem minden csodát tudtak megcsinálni. Voltak az úgynevezett messiás csodák, amiket csak a messiás tud majd megcsinálni, és egyébként Jézus mindent meg is csinálta, hozzá kell tenni. De valami olyan van, valami jön most nekik, ami minden eddig itt meghalad, és meg kell haladni önmagukat ahhoz, hogy ezt is el tudják majd fogadni, hogy ebbe is bízzanak. Ez a Jézus halála is feltámadása. De meg akar tanítani még valamit, ami az egész eddigi életükre vonatkozott. És az egészet, amit itt, ami ebben az egész irracionális történetben történik, ez erről szól, hogy lépj végre túl az emberi elképzeléseiden. Mert az Isten túl van az emberi elképzeléseiden. Az elképzeléseink azok kerítések, amit magunk köré vonunk gyakorlatilag. És azt mondjuk, hogy ez az Isten. Már nem a kerítés, hanem hogy ezen belül van az Isten. Hadd mondjak valamit, az Isten azon kívül van. Belül is van. De akkor, amikor a kerítésen belül gondolkodunk csak, akkor gyakorlatilag azt csináljuk, hogy ellehetetlenítjük az Istent. Hadd mondjak egy történetet. Názáret. Mi történik Názáretben, amikor Jézus elmegy Názáretben? Vagy Názáretben visszalátogat már messiásként? Az egyetlen hely a Bibliában, ahol alig tud csodát csinálni. Értitek? Miért? Mert ilyen szűk kerítés vette körül a názáretieket. Hát ez Jézus itt szaladgált még 20 évvel ezelőtt. Jó, mondjuk 30. Ja, hát ő a József fia, az Ács, aki maga is Ács. Tényleg ő lenne a messiás? Na nem már. Értitek? Bejönnek az emberi racionalitási képek, az emberi elképzelések, és gyakorlatilag, és ez ugyanaz, higgyétek el, mi azt gondoljuk, hogy ez más, de nem. Ez ugyanolyan korlát, csak egy más irányból. Nem tudjuk a saját kerítéseinket átlépni, és abban a pillanatban, amikor racionálissá, nem fogok tudni beszélni, tesszük a hitünket, akkor mit csinálunk? Pont azt csináljuk, amit a názáreték. Ellehetetlenítjük Istent, hogy valami nagy dolgot csinál, ami túl van a mi emberi elképzeléseinken. Mert egyet jegyezzetek meg. Isten mindig túl van a mi emberi elképzeléseinken. És hogyha ti olyanok vagytok, hogy attól vagytok boldogok, költői kérdés mindenki magába vizsgálja meg. Ha végre emberi magyarázatot tudtok találni egy bibliai történetre, akkor veszélyben vagytok. És hogy mondjam azt el, hogy az egyházunk is veszélyben van. Mert ma tele vagyunk ilyen tagokkal. Akármilyen furcsa. Tele vagyunk olyan tagokkal, akik már nem hisznek a csodákban. Hányszor hallom azt a gyülekezetekben, hogy ma már az Isten nem ad csodákat. Mert például minek gyógyítson, vannak kórházaink. Komolyan? Olvassátok el a Jézus élete című könyv utolsó fejezeteit. Mit ír el majd? De olvassátok, mutassa már meg valaki a Bibliából azt a részt, ahol az van, hogy most már nincsenek. Én azt olvasom, hogy nem csak a tanítványokat, hanem az ő követőiket is. Az Isten irracionalitása követ, mert ahol az Isten megjelenik a Bibliában, ott mindenütt megjelenik az irracionalitás. Értitek? Nem látok egyetlen olyan helyet sem a Bibliából, az Isten megjelenik, és minden pont ugyanolyan emberi, mint volt. Isten mindig szétfeszíti tulajdonképpen azokat a kereteket, amit az emberek alkotnak, és amitben az emberek tudnak gondolkodni. Mindig, kivétel nélkül túlfeszíti ezeket a kereteket. És ma létrehoztuk a gyülekezeteinket, ahol ha már fölvetődik, akkor minimum félünk, értitek? Nem tudjuk már elhinni, már nem bízunk, már nem értjük, mi az, amikor azt mondja Jézus, hogy bízzatok az Istenben. A bízalom, az a Biblia maga is mondja, hogy a kételkedés nélküli bizalom. Tehát ami totál épít az Istenre. Már létrehoztuk azt a fajta hívői gondolkodást, és nem csak mi itt egyébként, hanem a széles világ kereszténységére igaz ma már ez, amelyik csak bizonyos szintig képes elfogadni az Istent. Felvetődött a 10 szűz példázata, Máté 25 a szombatiskolában. És akkor ugrott be valami, amire sosem gondoltam ennek a példázatnak kapcsán. Nem lehet, hogy tényleg mindenki alalszik. És az alváshoz tartozik az, hogy elfelejtettük, mit jelent, hogy ez a világ két részből áll. És hogy nem csak addig szabad hinni, amíg tudjuk, hogy 0 méteren a víz 100 fokon forni kezd, mert ebbe hiszünk, nem? És a víz mindig forni kezd 0 méteren, már a tengerszint feletti magasságról beszélek. 100 fokon biztonsággal állíthatjuk, hogy fog főni. Most is, meg 2 hónap múlva is, meg bármikor. De hol a másik oldal? Nem lehet, hogy tényleg elaludtunk? Ugyanis Jézus azt akarja megtanítani a tanítványoknak, hogy nem csak odáig létezik az Isten, amíg el tudjuk képzelni. Amikor kimondta azt, hogy ha azt mondátok ennek a tengernek, bocsánat, ennek a hegynek, hogy ugorja a tengerbe, akkor biztos vagyok benne, hogy a tanítványok elképedtek. A hegy túl nagy falat, nem? Mint a Star Wars-ba, amikor repülőgépét akarja kivenni, és azt mondja neki milyen mester? A Jedi mester, hogy ez túl nagy falat neked. De neki is, nekünk nincsenek nagy falatok, és az Istennek nincsenek nagy falatok, azt értsük. És ezt akar Jézus elmagyarázni. Hadd mondjam nektek azt, hogy amit csinálunk, mert ne haragudjatok, nem fogom abba hagyni, nem baj? Érte? Teljesen mindegy. Mert messziről jöttem, azt szoktam mondani, hogy úgyis elmondom. Főleg, hogy nem is biztos, hogy délután vagyunk. Hogy a kiadóban mi folyamatosan küzdünk például a testvéreknek a racionalitásával. Most a héten is volt rá példa, nem akarom szó szerint megemlíteni, nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni. Létrehoztuk azokat a gyülekezeteket, akik már saját magukban sem hisznek. Abban meg végképp nem. Elhangzott a szombatiskolában egy testvér részéről, hogy választott nép. Mit jelent ez? Tudjuk-e még, hogy mit jelent az, hogy választott nép? Hadd mondjak történetet, amit a kiadóban újra és újra átérünk. És vannak ezek a mémek, nem, talán egy filmből való, én nem tudom, ezt a filmet szerintem én nem láttam, de a mémekre emlékszem, amikor ez a hát elkezdődött. Emlékeztek rá? Ilyen Facebookon szoktak időnként ilyen képet, hogy hát elkezdődött, de nem tudom, hogy pontosan honnan ered a történet. Az azért egyik, hogy valami nagy kataklizma, ha elkezdődik, ez a hát elkezdődött. Tehát hogy tudtuk, hogy valamikor fog, és egyszer csak elkezdődik, és akkor megállapítják. Én 25 éve voltam körülbelül először a kiadónak a vezetője, akkor 7 évig voltam ott, és pontosan emlékszem, hogy 20-25 évvel ezelőtt nem nagyon történtek olyanok, amik az utóbbi időben rendszeresen megtörténnek velünk. Beállítanak emberek a kiadóba, és ilyen történtekkel jönnek, hogy már vásároltak tőlünk, persze, hogy sok ember vásárolt tőlünk, tehát nem tudunk mindenkit név szerint, jön az, hogy már vásárolt nem is egyszer tőlünk, és elmondja a történetét. Egy református hölgy története az, hogy ő rádöbbent arra, azt ő így mondja, ő rádöbbent arra, hogy olvasta a Jelenések könyvét egyébként, meg a Bibliát, és a Jelenések könyvnél oda jutott, amikor azt mondja, Jelenések 14, Jelenések 18, fussatok ki Babilonból, fussatok ki én népem. És elkezdett gondolkodni ezen a Babilon kérdésen, és rádöbbent, hogy a hamis tanítások a Babilon. És oda jön a kiadóba, miután már kétszer-háromszor rendelt tőlünk, és elmondja a történetét, hogy ő kijött a református egyházból, mert rájött, hogy ott Babilon van. Nem én mondom. Még mondjuk bárki megijedne, hogy én ilyeneket mondok. Ő mondja ezt, azóta egyébként az isaszegi gyülekezetben már többször volt a hölgy, és elkezdi a mi könyveinket olvasni, és elkezd a Bibliát olvasni, és elkezd újraértelmezni azt, amit eddig tanult. Vagy a másik, szintén egy nem olyan régi történet, egy család, aki egy YouTube videót látott, amelyik a halál utáni életről szól. És hát egy adventista lelkész, vagy volt lelkész, mert most már nem lelkész tartotta, és hát elmondta, hogy hát bizony nem élünk a halálunk után, hanem majd a feltámadáskor fogunk újra élni. Na hát kiverte a biztosítékot a családnál, hogy mondhat ilyet, de nem hagyta a lélek nyugodni őket, és újra elővették azokat az igéket, amit az illető a YouTube videójában idézett. És elkezdték utána nézni a Bibliában, hogy akkor hogy is van ez? Tényleg, hát most ez ennyire marhasságokat beszél, vagy tényleg így van? Tehát nem hagyta őket nyugodni a lélek. Ezt is úgy tudtuk, hogy már egy kétszer vásároltak tőlünk, és akkor bejöttek a kiadóba, és közlik velünk a történetüket. Hogy miután végignézték azokat az igéket, amiket idéz az illető a YouTube-on, és miután a plusz olyan történetek, vagy plusz igéket is megnéztek a Szentírásból, ők így mondták, rájöttünk, hogy bennünket évekig átvágtak. Azokban a gyülekezetekben, ahol eddig voltunk, tulajdonképpen hazudtak nekünk, mert nem úgy van, hogy az ember fölmegy rögtön a mennybe, és ezt pont nem nekünk kell magyarázni, ezt jól tudjátok, szerencsére így könnyebb elmondani a történetet. És ilyen történetekkel találkozunk újra és újra. És tegyétek fel a kérdést magatokban. Miért a kiadónál kötnek ki újra és újra ezek az emberek, szerintetek? Tudjátok miért? Nagyon egyszerű a válasz egyébként. Ismeritek a CLC-t meg a Good News könyves boltot Budapesten? Két nagyon nagy könyves volt, tehát úgy képzeljétek el, hogy több ezerféle könyv. Tehát tényleg, ami ott nincs, az szinte nem is létezik, ugye? Tehát tényleg hatalmas, ilyen központi könyvesboltok a kereszténységben. De szerintetek, ha valaki halál utáni életről bibliai alapon akar olvasni, talál-e egyetlen könyvet a Good News-ban vagy a CLC-ben? Nem fog. Mert ez gyakorlatilag mi tanítjuk, nem, a Biblia és mi. Értitek? A nagy küzdelem. Most többször akadékoskodtak, még egy lelkész értekezleten is velem. Azt mondták, jaj, nem szabad odaadni senkinek, mert benne van a pápa. És akkor azt kérdeztem a lelkészektől, fölemeltem, hogy van-e egyetlen olyan fejezetben, amit meg tudnátok cáfolni? Hát nincs. Akkor mondom, ne haragudjatok, ne én szégyeljem már magam, hanem az, aki belekerült, mert nem olyasmit csinált. De a másik, ez a pápáról szól. Semmi köze a pápához. A pápa egy kicsi részlet az egészben. Miért? Mert ez a nagy küzdelem szemléletről szól. Arról, ami a világban a kezdetektől fogva, miután kialakult a bűn még Sátántól, és miután Isten fölvette a kesztyűt azért, hogy egy egészen különös, furcsa, számunkra alig érthető módon megszüntesse végül majd a bűnt. És hogy ez a kettő összecsapása hogyan zajlik a Földön. Arról szól ez a könyv. És szerintetek, ha bemennétek a CLC-be, vagy a Good News-ba, találnátok-e akár egy könyvet is, amelyik a nagy küzdelmet mondja el? A világon lévő nagy küzdelmet, amelyiknek ez a témája. Higgyétek el, nem fogtok találni. Mert csak mi beszélünk ennyire konkrétan, ennyire nyilvánvalóan arról, és ez az egész tanításunk alapja, hogy azért kell jó helyre dönteni, azért kell jó döntéseket hozni, azért kell felkészültnek lenni, mert itt nem babra megy a játék, ez egy nagy küzdelem. Ez egy olyan nagy küzdelem, amelyik életről és halálról szól, és nem lehet csak léleksimogatással, ündünbündürkézéssel és hasonlóval ebből megmenekülni. Ez egy háború, amelyiknek egyik oldalról nincsenek szabályai. Sátán oldalról bármi megengedett. A másik oldalról pedig egészen elképesztően különös szabályai vannak, a szeretet fogja legyőzni a fék nélküliséget. És nem valószínű, hogy tudjuk, hogy ez most mit jelent, mert hogy ez egy homályzóna innentől, mert Isten annyira rendkívüli ebben a történetben, hogy csak annyiban lehetünk biztosok, hogy győz. De a részletek azt mondja, nem állt, hogy egy egész örök élet erre fog rámenni, hogy ezt majd megértsük. Úgyhogy valószínűleg nem értjük még most. Gyakorlatilag, ha mi nem mondjuk el, akkor szerintetek ki fogja nekik elmondani ezeket a tanításokat? Ki fog nekik arról a racionalitásról és irracionalitásról és azokról a bibliai kérdésekről, ki fog nekik beszélni a szombatról? Ha megkérdezed őket, hogy érvényes-e a 10 parancsot, persze, hogy érvényes. Sokan ezt mondják. De akkor miért nem ünnepel szombatot? Ja, az nem érvényes. Hogy lehet kivenni a szombatot a 10 parancsolatból? Ki lehet venni? Hol van az ige, amelyik azt mutatja, hogy ebből ki lehet venni? Tudjuk a vasárnap történetét. Ki fogja neki elmondani, ha nem te? Ki fogja nekik elmondani, ha nem a könyveink? És ez a magyarázat arra, hogy nálunk kötnek ki. És amikor azt mondtam, hogy elkezdődött, akkor nem véletlenül mondtam azt, hogy elkezdődött. Emlékeztek, azt mondtam, hogy korábban nem éltünk át ilyen dolgokat a kiadóban. Tudjátok, mit látunk egyre inkább? Hogy a lélek sokszor a mi közreműködésünk nélkül megszólítja az embereket, és a következő, egy modern embernél, ezt mindig szidjuk a modern technikát, de azért vannak pillanatok, amikor örülni kell neki. Tudjátok, mi a következő, amikor ezek az emberek elkezdenek keresni? Internet. És amikor rákeresnek ezekre a dolgokra, akkor nagyon gyakran pont nálunk kötnek ki. Mert csak nekünk vannak ilyen tanításaink. És ha ti azt hiszitek, hogy mi egy lehetünk a sok közül, beállhatunk a nagy spektrumba valahová, akkor tévedtek. Mert amikor Isten ezeket a dolgokat nekünk elmondta, amikor az ősök, az atyák, most itt 1800-as évekre gondolok, megértették, hogy mit jelent például, hogy kiderül a szent hely igazsága. Mit jelent egyáltalán a szentélyszolgálat? Mutasd még egy gyülekezetet, ahol tanítják azt az összefüggést, ami a mennyel összeköti a földi szolgálatot ilyen szorosan. Pedig ott van, hát a zsidókról írt levél erről szól, nem? Mégse tanítják. Értitek? Ha mi elbújunk, és azt mondjuk, hogy egy vagyunk a sok közül, mondhatnám azt, hogy nem történik semmi, de nem igaz. Mert Isten, mit mondott János, a kövekből is tud fiakat teremteni. Akkor a kövek fognak szólni. Higgyétek el, Isten ügye ki fog futni. És győzelemmel fog kifutni. És amikor Isten ránk bízta ezeket a dolgokat, akkor pont azért lesz bízta ránk, mert nem akarta, hogy olyanok legyünk, mint mindenki más. Nem azt akarta, hogy ugyanazt tanítsuk, mint mindenki más. Azt akarta, hogy megértsük, és ha megértettük, akkor mi legyünk azok, ahova lehet küldeni embereket, és meg lehet velük értetni, hogy mi miért mondjuk azt, hogy a halál után nem megyünk rögtön Jézushoz. Jó lenne, de nem így van. Aki kételkedik benne, az olvass el János evangélium a 14. fejezet első verseit. Például, de hát sok van. De ki mondja el ezeket, ha mi nem? Ki mondja el nekik, vagy hol fog könyvet vásárolni erről, ha nem nálunk? Szerintetek fog bárhol? Nem fog. És ez ad igazából értelmet annak, amit csinálunk, mert mi egy missziós központ vagyunk, és néha úgy tekintenek ránk, mint egy boltra, meg üzemre, meg mit, dehogy vagyunk mi bolt, meg dehogy vagyunk üzem. Az, hogy könyveket gyártunk, meg persze vannak ilyen munkák, ezt elő kell állítani a kéziratot, meg mit tudom én, hát ez persze van, mindenféle munka van ezzel. De mi egy missziós központ vagyunk, amelyiknek az ad értelmet, hogy egyedül mi adunk ki olyan könyveket ebben az országban, amelyik bizonyos igazságokat képvisel. És senki más. És ha mi nem adjuk ki, akkor senki nem fogja kiadni. És ha mi nem adjuk ki, akkor sehol nem fogják megtalálni az interneten. És nem fogják tudni megrendelni. Pont a héten ez a férfi, aki az családból, aki a második történetben mondtam, egy fiatal ember, ő szokott bejárni hozzánk a kiadóba. Most már mondhatom, hogy szokott, mert már szinte hetente megjelenik, viszi a könyveinket. És most szóltak a kollégák, hogy jön be, most a hitelveinket fogja már elvinni. Képzeljétek el. Tehát nem csak odáig jutott, hogy egy-egy ilyen dolgot akar tudni, hanem most már az egészet akarja látni egyben. Ez egy óriási dolog. Egyébként hozzá kell tenni, hogy az egyik olyan könyvünk, ami azt gondolom, hogy méltatlanul hever túl sok belőle a polcokon, az a hitelveink. Alig ha van még egy ilyen könyv, amelyik ilyen töményen a bibliai igazságait, mégpedig csak bibliai igékkel. Nem tudom, mikor olvastátok utoljára a 28 hitelt című könyvet. Csak és kizárólag Bibliából igazol mindent. Nem Ellen White-tal, nem történelmi forrásokkal, azokat is hoz egy-kettőt egyébként, de mindent bibliai igékkel. És olyan dolgokat mond el, amit senki nem mond el rajtunk kívül. Senki az égvilágon nem mond el rajtunk kívül. Egyébként ez a könyv, ha már a kezemben van, 2023-24, ez a nagy küzdelem éve, olyan értelemben, hogy a generál konferencia újra és újra missziós könyveket hirdet meg, és most 23-24-ben ez a könyv az. Mi 20 000 példányba adtuk ki egy ilyen zsebméretben, de nagyon jól olvasható szemüveggel már az idősebbeknél. Hát ti még fiatalok vagytok, nektek szerintem még szemnek se kell. Amit látjátok, színes képekkel van illusztrálva, végig színes egyébként. És meg szokták kérdezni a testvérek, hogy minden benne van? Igen, minden benne van. 70 g-os papírra készült, tehát vékonyabbra, mint a sima könyvek, és ezért igen, minden benne van. Tehát ez a teljes nagy küzdelem hiánytalanul minden fejezet benne van, és egy programot fogunk az ASSI-val ősztől indítani, illetve már valószínűleg nyártól elindul, de ősztől szeretnénk nagyobb méretekben és a gyülekezeteket is bevonni. Szeretnénk eljuttatni minél több embernek, úgyhogy lehet ingyen rendelni, tehát hogy nem postaládázni, meg nem ilyesmi, hanem akit érdekel, annak elpostázzuk, és az ASSI fizeti nekünk ezeket a költségeket. Tehát ők terjesztik majd a szórólapokat, meg a dolgokat, illetve szeretnénk kitalálni még egyéb dolgokat is hozzá, nem csak, hogy szórólapot lehet találni itt-ott. Ha van ötletetek, szívesen veszük természetesen a kiadóban, és szeretnénk, hogyha minél több ember rendelné majd ezt a könyvet. Sok embernek változtatta már meg az életét, de még pár dolog. Most tényleg csak... Csak mindaként pár dolog még ebéd előtt, hogy jól megjéhezzetek. Ki ment meg engem? Ez egy történet, ez tavaly évvégén jelent meg egyébként, egy fiatal lánynak a történet, és ez egy valóságos élettörténet. Ann Christine tollából, aki egy nagyon rossz családban született, egy tényleg igazán rossz helyre született, mondhatnám így, és hát úgy is alakult az élete, és próbálta a krisnásoknál meg hasonló helyeken megtalálni az élet értelmét, és végül egyedül Istenben találta meg. Na, az ő élettörténete gyakorlatilag ez a könyv. Elsősorban fiataloknak adtuk ki, de természetesen bárkinek ajánlható, aki szeret ilyen regényes formában ezekről a dolgokról olvasni. Ha már ilyen történetes könyv, akkor a másik az egy egészen elképesztő történet, a Heil Hitler soha, tehát a kérdéssel soha a választ. Ez egy a háború, második világháború kitörésekor 14 éves fiatal lengyel fiúnak a története, Auschwitztól nem messze, tehát a német határnál laktak, és ellentétben sok helyen, ahol végig vonul a háború, egy-két hónap vagy egy-két hét alatt a front elmegy, és egyébként normális nyugis életet élnek azon kívül, ők végig a sűrűjében vannak. Adventistaként. Ez nem volt egy jó ajánló levél szombat ünneplőként a náci Németországnak a főleg lengyel területen, tehát, hogy még csak német se vagy. Bár nem tudom, hogy volt-e ebből szempontból bármilyen biztosíték vagy különbség. A lényeg az, hogy végig élik a családdal a háborút. Végig nagyon komoly hitben, és egyébként most az irracionalitásról és a racionalitásról beszéltem, hogy mennyire irracionális tud lenni a hit, és mennyire az az egyedül jó hit. Na, erről szól ez a könyv gyakorlatilag, hogy a legnehezebb helyzetben is megállni a hitedben, mert bízol benne, hogy az Isten megvéd. De ha nem, akkor mi van? Mit mond a három ifjú? Isten meg tud védeni, de ha nem tenni is. Na, ők azok, már nem a három ifjú, hanem az ilyen jellemek, az ő családja, főleg az ő szemén, az ő történetein keresztül halad a történet, de sokféle ágazik egyébként. Erre szoktam mondani, hogy ilyen kényelmesen leülős könyv, tehát hogy úgy kezdjél el olvasni, hogy nem biztos, hogy három órán belül felállsz. Tehát muszáj valami jó, kényelmes pozícióba, mert nem fogod letenni. Ráadásul rövid fejezetekből áll, fantasztikus történet. Az írója, amikor kiadtuk 2 évvel ezelőtt, még élt egyébként. Most nem tudom, éle Ausztráliában. Következő, szerintem ezt fogjuk utoljára, úgy látom, a Szilvási Józsi könyvéből nem tettek valamiért. És én is elfelejtettem, mert egy ott van nálam, azt hittem elhoztam, de nem. Akkor most nem mutatom be, de egy pár szót majd mondok róla. Most csak 3-at gyorsan fölkaptam, ez egy egyelőre 6 részes sorozat, Háló Sándorral írtuk. Mégpedig a következők miatt. Föltettük a Sándorral a kérdést 3 évvel ezelőtt, hogy utolsó időket éljük, vagy nem utolsó időket éljük. Azt mondjuk, hogy nem. Nem tudjuk azt mondani, hogy nem az utolsó időket éljük. Mit kellene az emberek kezébe, és hogy adni ahhoz, hogy eszközt legyen arra, hogy ők elgondolkodjanak azon, hogy ők is így gondolják, hogy az utolsó időben élünk, és hogy dönteniük kell. És azt mondtuk, hogy írjunk egy rövid sorozatot, tényleg rövid, 64 oldal a leghosszabb, amelyeknek ilyen előnyei vannak. Például be lehet itt tenni akár egy belső zsebbe. Tényleg rövid, 1,5 óra alatt végig lehet olvasni. azért, hogy akik egyébként nem szeretnek nekiállni egy ilyen hosszabb könyvnek, azok is kézbe vegyék. És az első élményünk pont ez volt, hogy olyanok olvasták végig, akik már évek óta nem olvastak könyvet. És elkezdtük ezt a 6 sorozatos könyvet, és ezt a 8 részes könyvet, még 2 nem jelent meg, ilyenek, mint Jézus. Tehát most, ami nálam van, a hogyan veszítsük el az üdvösségünket néhány egyszerű lépésben, ez volt az egyik utolsó. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy csak amit Isten mond, tehát ez szól a Szkriptúra, de nem abban az értelemben, hogy egyébként meg azt csinálunk, amit akarunk, hanem vagy azt csinálod, amit az Isten mond, vagy egy pillanat alatt rossz úton vagy. Erről szól alapvetően ez a könyv. A Jézustól kapott nyugalomnap, Háló Sándortól, nem kell magyarázni, hogy miről szól, vagy szintén Háló Sándortól, megváltásunk Jézusban és Jézus által, mint az egyedüli út gyakorlatilag. Egy olyan rövid missziós könyvsorozatot akartunk a kezetekbe adni, amelyiknek pont ez a lényege, hogy kóstolót adjon ezekből a dolgokból, vagy kis ízelítőt, de úgy, hogy utána te azt tovább akart kutatni. Tehát, hogy a Bibliát vedd aztán majd a kezedbe. Az egyik könyv, az pont én írtam, a Tényleg vége lesz egyszer a világnak című, az 2 hónap alatt fogyott el az első körben, 2000 példányban. De most is Háló Sándornak aztán pont vagy a nyugalomnaposból, vagy nem is tudom melyikből, vagy 500-at rendeltek egy hónap alatt. Tehát tényleg ilyen módon bejött az, amit reméltünk, amit vágytunk. És az utolsó könyv, amit most be tudok mutatni legalábbis, az a Mark Finley-től ez az Utolsó napok című könyv, és ha az ember ezt látja, rögtön arra gondol, hogy végidőben élünk, nem? Pedig nem erről szól a könyv, hanem a Jézus utolsó napjairól szól gyakorlatilag a Golgotáig. És elképesztő Mark Finley, hogy tálalni tudja azokat a dolgokat, amiket Jézusnak át kellett élni, mi értünk. És azt gondolom, hogy kevés olyan történet van, amit unásig lehetne ismételni, mint pont ez. Ugyanis nincs alternatívája annak, amit Jézus tett az emberért. Lehet okosságokat mondani, meg szuperemberként így nagy előadásokat tartani, de a Jézus halála és feltámadása az egyetlen, mégpedig alternatíva nélküli történet, amire meg is lehet térni. Ez az a könyv, ami erről szól. Szilvás Józsinak most jelenne a könyve, ő pedig az adventista identitás alapvető jó néhány ilyen kérdését tárgyalja, egy nagyon jó könyvet írt szerintem, sajnos nem tudom bemutatni most, de ilyen kérdéseket feszeget benne, mint a 666, meg tehát mondjam úgy, hogy olyan ilyen szeretné a tévedéseinket helyre tenni. Hogy például miért nem jó, hogyha nevekből próbáljuk kiszámolni? Ezt tudjátok, hogy miért nem jó, ha nevekből próbáljuk kiszámolni? A betűértékek alapján? Tudjátok-e, hol csinálják ezt? Hogy betűértékek alapján számértékeket adnak, és a számértékek alapján következtetnek. A Kabbalában, a zsidó misztikus irodalomban, hát gemátriának hívják egyébként ezt a fajta módszert. Nem csak a zsidóknál volt ismert, ez ismert volt több helyen is, és sosem tartozott a Biblia megértésének a kulcsaihoz. Ez csak érdekességképpen mondom, hogy felkeltsem az érdeklődéseteket. A gemátria, és ez a gemátria része, az sosem, egyetlen példa sincs a Szentírásban, amik a gemátria módszerét használná, és így akarna értelmet adni valamilyen isteni üzenetnek. Ezek ugyanis ilyen titkos akármik voltak. Ismeritek azt a Biblia kódja? Az nem gemátria egyébként, az pont nem gemátria, de az is ilyen titkos összefüggéseket keres a Biblia szövegeiben, és hát aki keres, talál. Tehát, hogyha elég nagy kompjúter háttérrel dolgozó, biztos fogsz benne értelmes összefüggéseket találni, ami aztán majd talán még értelmes összefüggést talál az élettel is. Egyet tudni kell. Jézus, amikor megvádolták, hogy miket tanít, azt mondja, bocs, mindent előttetek mondtam, minden nyíltan mondtam. Mivel vádoltok? Jézus titkos tanításai nem léteznek. Amit Jézus kijelentett, azt kijelentette. Amit nem értünk, az azért van, mert még nincs itt az ideje. Nem azért, mert titok. Voltak titkos tanítások, Jézusról magáról is titokként beszél Pál apostol nem egyszer, és bizonyos tanítások titkosak voltak a végideig, például Dániel könyvében. De arról is szó, hogy ez aztán föl lett nyitva. De hogy a gematria még itt sem kapott szerepet, ezt is tudjuk. Ilyenekről és hasonlókról ír, úgyhogy olvassátok, ajánlom nektek szeretettel. Az a címe, hogy a hit nemes harca, hogyha meg akarjátok találni, és rögtön a kiadó honlapján www.adventkiadó.hu, ott rögtön előre az újdonságoknál meg is fogjátok találni bal oldalt fölül. Még néhány dolgot, hogy kitöltsem az időmet, hogy megkapjam a fizetésemet a mai napért is, hogy minden pénteken várunk szeretettel benneteket is, minden pénteken van egy szombatfogadásunk a kiadónak a Facebook oldalán. És a Facebook oldalunkon egyébként mindig minden információt meg fogtok találni. Most jelenleg napi akciók folynak, és ezt egész évben úgy tervezzük, hogy fenntartjuk. Minden nap egy könyv 40-60%-os kedvezménnyel elérhető, de mindig csak egy könyv, és mindig csak aznap. De ezen kívül, nem tudom, hogy része vagytok-e a pályázati rendszerünknek, most több ezer könyvet gyűjtöttünk be ismét, amit ősztől fogunk pályáztatni. Már most második éve folyamatosan könyvek százait pályáztatjuk a gyülekezeteknek. Aki szeretne részt venni a gyülekezet, annak csak annyi a dolga, hogy mindig, amikor meghirdetjük, ott van egy link, azon kitöltitek, hogy ti szeretnétek, leírjátok röviden, hogy hogy akarjátok ezt a dolgot felhasználni, a könyveket, sorsoláson vehettek részt. Sok ezer könyvet sorsoltunk ki az elmúlt két évben, és már most ott áll hegyekben az új készlet a raktárainkban, és ősztől újra kezdjük gyakorlatilag a missziós könyveknek a sorsolását azért, hogy a könyvmissziót, hogy eljussanak azok az üzenetek, amik kell az emberekhez. Mindezekkel várunk benneteket, még egyszer mondom, kövessetek bennünket főleg a Facebookon, mert ott szoktuk a legfrissebben közé tenni az információkat, de a legfontosabb mindig megjelenik az egyház honlapján is, tehát aki oda van bejelentkezve vagy belinkelve, annak is van lehetősége. És amennyiben van ötletetek nagy küzdelemre, amit akár ti, akár kifelé, nagyobb országosan is fel tudnánk karolni, olyan lehetőségeink lennének, akkor tudnánk támogatni. Várjuk ezt is tőletek. És hogy visszatérek az eredeti történethez, az irracionalitáshoz, tudom, hogy ez irracionálisan hangzik, hogy ilyesmire bíztatunk benneteket. Mert ma sokan elmondják, hogy ma már nem olvasnak az emberek. Tudjátok, mit szoktunk mi erre mondani, kiadósok? Ti nem olvastok. És ez sajnos sokszor igaz. De még egy dolgot szoktunk rá mondani. Mégpedig azt, hogy bennünket egyáltalán nem érdekel, hogy olvastok-e. Ugyanis mi nem nektek adunk ki könyveket. Ezt tudom, hogy furcsán hangzik, és ez nem azt jelenti, hogy nektek nincs jogotok olvasni. De mint missziós központ, mi alapvetően nem nektek adjuk ki a könyveket. A nagy küzdelmet, meg a halál utáni életet, meg ezeket szerintem ti jól tudjátok, nem? Van, aki jön hozzánk, jaj, hát én már ezt olvastam. És? A szomszédod még nem biztos. Magyarországon a 2021-es tárki felmérés szerint tudjátok, hány ember olvas hetente ilyen papíros könyveket? Tehát nem elektronikusan, meg nem e-maileket, meg hasonlókat, hanem könyvet. Így. Ami még ilyen őskori módon van kinyomva. 900 000 ember hetente. És összesen tudjátok, hány ember olvas még, ha azokat is hozzáveszük, akik nem rendszeresen olvasnak, de még évente legalább egy könyvet kézbe vesznek. Tudjátok, hány ember van még ilyen Magyarországon? 4,6 millió. És amikor azt mondjuk, hogy ez már nem kell, akkor azt is mondjuk, hogy lemondtunk 4,6 millió emberről. Nem mondjatok le 4,6 millió emberről. Ámen.
Köszönjük szépen a elgondolkodható helyzetértékelést és gondolatokat. Köszönöm, van, mint gondolkodnunk ezek után. Befejezésül a 275-ös számú éneket fogjuk énekelni, első-második verset, majd ima után pedig a harmadik verset. Tehát 275-ös számú ének.
Várjad békén lelkem, vár Jézus vár, várjad mindig híven életed urán. Kél már a nap, mint is ugar rá, várjad türelemmel ékes tavaszát. Domboló vízben bíz rá magad, Isten erős karja az oldalban. Várjad békén lelkem, vár Jézus vár, várjad mindig híven életed urán. Bízd rá magad, Jézus el nem hagy, karja oltalmában biztonságban vagy. Ó, örök hűség, én Istenem, voltam hadsz és véd meg az élet.
Áldott mennyei atyánk, világ teremtője, világok feletti Úr, akinek semmi sem lehetetlen, bocsáss meg nekünk, hogy mégis békjót teszünk a mi bizalmunkra, és ellehetetlenítjük azt, hogy Te a világ leghatalmasabb lényeként is jelen legyél közöttünk, hogy földhöz ragadt időnként most már egyre inkább a hitünk, és nem engedi, hogy olyan dolgok is történjenek, amik fölötte állnak az elképzeléseinknek. Bűnbánattal jövünk hozzád, bevallva azt, hogy valami olyasmit teszünk ilyenkor, amire nem hívtál bennünket. Add a lelked erejét, hogy megértsük, hogy és mint akarod kinyitni a mennynek az óriási erőtárait, azért, hogy ha kell, csodák történjenek, ha kell, betegek gyógyuljanak, ha kell bármi olyasmi, amit ma még el sem tudunk képzelni, történjen bennünk, közöttünk, általunk, rajtunk keresztül. Hát, hogy a Bibliát ne egy történetként, hanem egy emberfeletti történetként merjük kezelni. És ne akarjuk megmagyarázni emberileg azt, ami egyedüli jó magyarázatként veled értelmezhető és veled magyarázható. És attól, hogy amikor a mi feladatunkra tekintünk itt a Földön, itt a végidőben, akkor ugyanezt éljük át. Hogy akármennyire irracionálisnak hat az, ami a dolgunk, feladatunk, és ami örömmel adsz át nekünk, mégis merjünk irracionálisak lenni. Hogy ne legyünk názáretiek, akik között nem tudtál csodát tenni, amikor a Földön voltál Jézusunk. Így áldjál meg bennünket a mennyei erővel. Azzal a hatalommal, amelyiknek nincsenek korlátai, amelyik végtelen, és amit nem köt meg emberi békjó. Te fiadért, Jézus Krisztusért. Ámen.
Várjad békén lelkem, vár Jézus vár, várjad mindig híven életed urán. Mert hallja őt, gyönge hangodat, híve szűrni észre súlyos gondodat. Váradban búvan ő felkészült, agyad üdv mindenkor.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.